Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 180. éneket, a töredelmes szívet te Uram szereted. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 13. részének első 17 versében, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 13. részében így szól Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez élt. Ő így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem élted, de később majd megélted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta néki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek is ezeket. Isten áldása legyen az ő igéjének olvasásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked hálásan ezt a napsugaras szép vasárnapot. Köszönjük, hogy úgy rendelkeztél, hogy a munkanapok között ünnepek is legyenek. Köszönjük, hogy szabályosan ismétlődő ünnepet rendeltél. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem engedjük, hogy azzá váljék számunkra. Köszönjük, hogy nem csak azt parancsoltad nekünk, hogy 6 napon át dolgozzunk, hanem azt is, hogy a 7. nyissuk meg magunkat előtted, és engedjük, hogy te dolgozz bennünk. Dicsőítünk mindazért, amit igéddel eddig elvégeztél a szívünkben. Köszönjük, hogy új látást adsz. Köszönjük, hogy kinyitod előttünk a teljes valóságot. Köszönjük, hogy téged is egyre jobban megismerhetünk, és azokat a feladatokat, amiket te készítettél el számunkra. Bocsáss meg, valahányszor nem rád figyelünk, hanem ilyenkor is magunk körül forgunk. Segíts most igazán előtted elcsöndesedni, Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy a te szavad teremtő hatalom ma is, és te bármi jót el tudsz végezni az életünkben a te igéddel. Tedd az emberi szót teremtő igévé, most is a számunkra. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy megtisztíts minket. Olyan sok tisztátalanság jön ki a szánkon. Olyan tisztátalan a tekintetünk. Tisztátalanok a gondolataink. Mert tisztátalanná lett a szívünk, Istenünk. Ezért kérünk alázatosan arra, amire csak te vagy képes, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Hadd legyünk itt most mindnyájan a te műhelyedben, ahol kezedbe fogod az életünket, a jellemünket, a gondolkozásunkat, és tisztítasz, gyógyítasz, egészen újjá teremtesz bennünket. Nem szeretnénk kevesebbet kérni most tőled, mint új szívet, tiszta szívet, amiből aztán tiszta beszéd származik, amiből tiszta gondolatok és indulatok jönnek elő. A te indulataid, Urunk Jézus Krisztus, hozzád szeretnénk egyre inkább hasonlókká lenni. Te élj bennünk egyre hatalmasabban, és ami a régi velünk született természetünk, hadd váljék egyre erőtlenebbé. Hogy ne a bűn uralkodjék bennünk, hanem te, feltámadott Urunk Jézus Krisztus. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk most ebben a csendes órában is. Hadd legyen itt veled találkozásunk, és hadd menjünk veled tovább a hétköznapokba is. Amen. Jézus mondta, úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Megváltó Jézusunk, alázatosan szeretnénk megismételni ezt a fontos kérésünket. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént a János evangélium a 13. részéből, annak a 8., 9. és 10. verseit újra olvasom. Péter így szólt Jézushoz, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Kedves testvéreim, a mai úrvacsorai istentiszteletünket különösen is ünnepélyessé teszi az, hogy a múlt vasárnap konfirmált testvéreink közül sokan most úrvacsoráznak életükben először. Meleg szeretettel köszöntjük őket, Isten hozta minnyájukat a gyülekezet úrvacsorai közösségébe, és hívjuk őket minden olyan alkalomra, amikor a megterített úrasztala hatalmasan hirdeti nekünk az Úrnak halálát és az ő feltámadását is. Az úrvacsora több mindenre emlékeztet bennünket. Hármat szeretnék most említeni, és aztán a harmadikról majd részletesen szólni alapigénk alapján. Az első, ez amit már is mondtam, amire Pál apostol is utal a szereztetési igében, az Úrnak halálát hirdessétek, valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e bort. Az Úrnak halálát, amit úgy ábrázol ki az úri szent vacsora, hogy amint itt megtörjük a kenyeret és kiöntjük a bort, úgy törték össze a mi Urunk Jézus Krisztus testét, és úgy folyt ki az ő vére a kereszten, miattunk, helyettünk és érettünk. És a Szentírásból tudjuk, hogy egyedül ezért az ő egyszeri és tökéletes áldozatáért kaphatunk mi mindnyájan bocsánatot Istentől, és ezt a bocsánatot a hitünkkel vehetjük komolyan, azzal ragadhatjuk meg, azzal tehetjük a magunkévá. Ez az úrvacsora nagypénteki üzenete. Ugyanakkor az úrvacsora mindig hirdeti nekünk a mi Urunk feltámadásának a tényét is. Húsvéti üzenete is van. Mert amilyen valóságosan itt van az asztalon a kenyér és a bor, olyan valóságosan testben feltámadt a halálból, ami megváltunk, és olyan valóságosan jelen van közöttünk, nem a kenyérben és a borban, hanem igéjében és szent lelkében, úgy, ahogy azt megígérte. Most azonban az úrvacsorának egy harmadik jelentéséről és jelentőségéről szeretnék szólni, ez pedig az, hogy az úrvacsorának közösség teremtő ereje van. Közösségbe visz minket, ami feltámadott élő Urunkkal, és közösséget teremt egymással is. Nagyon szépen kiábrázolódik ez benne. Hiszen ahogyan az a falat kenyér és korgybor, amit magunkhoz veszünk, egyé válik egészen velünk, és többé nem lehet külön választani tőlünk, olyan valóságosan él Krisztus a benne hívőkben a hitáltal. És ahogyan ugyanabból a kenyérből és borból részesedünk itt mindnyájan, ez emlékeztet arra, hogy ugyanarra szorulunk rá mindnyájan, ugyanazt az ajándékot kaphatjuk és kapjuk is hitáltal a mi Urunktól, és ez összeköt minket egy nagy családdá, egy igazi közösséggé formál. Hogyan mutatkozik meg ez ebben a történetben, amit most olvastunk? Miről van itt szó? Azt olvastuk, hogy a nagy Páska ünnep előtti napon, tehát Jézus kereszthalálának a megelőző napján, Jézus együtt volt tanítványaival, és együtt vacsoráztak. A vendéglátáshoz hozzátartozott akkor, hogy valamely szolga a vendégek lábát megmosta. A legtöbben mezítláb vagy mezítlábas szandálban érkeztek, mindenki gyalog, poros utakon, tehát a lába mindenkinek piszkos és izzadt volt. És mivel nem ilyen magas asztaloknál ültek székeken, hanem 20-30 centi magas asztalokhoz dőltek oda, úgy félkönyökre ereszkedve és a másik kezükkel táplálkozva, ezért nagyon közel voltak az emberek egymáshoz, közel voltak a lábak is egymáshoz, és mindenképpen jobb volt a tisztaság szempontjából is, meg felfrissítette a megérkezett vendégeket a lábmosás. Ez azonban itt most elmaradt. Senki nem akadt, aki ezt a megvetett munkát elvégezte volna. Erre a munkára csak rabszolgákat lehetett kötelezni, vagy ha valaki magától önként megtette. Itt ilyen nem akadt, így kezdték el a vacsorát. És azt olvastuk, hogy vacsora közben egyszer csak Jézus fölállt, levetette a bőújjú, hosszú felsőruhát, ami akadályozta az embert a munkában, vizet töltött egy tálba, törülközőt kötött a derekára, leguggolt az egyik tanítvány lábához, és elkezdte mosni a lábakat. Annyira megdöbbentek, hogy szóhoz sem jutottak. Ki az, aki elsőnek megszólal, mint majdnem mindig Péter, és azt mondja, hogy Uram, te mosod meg az én lábamat? De azért nem vette ki a lavolt Jézus kezéből. Nem úgy folytatódott ez a nagy felfedezés, hogy te mosod meg az én lábamat, hogy Uram, ennek fordítva kell lennie, kérem szépen azt a tálat, és add ide a törülközőt, foglalj helyet, és én fogom végigmosni a lábakat, kezdve a tiéddel, mert te vagy az Úr és a Mester, és utána a kollégáknak a lábaival. Ez nem hangzott el. Csak ez a csodálkozó mondat. Utána meg egy felcsattanó tiltakozás, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. És erre Jézus azt feleli neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. És nem lenne Péter, ha nem esne át azonnal a másik végletbe, hogy akkor meg ne csak a lábamat, hanem a kezemet, meg a fejemet is. Azt nem kell, azt mondja Jézus. És itt mond egy olyan mondatot, ami talányos volt a tanítványoknak, amit csak később éltettek meg. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák. Ezzel a mondattal Jézus a két sákramentum közti különbségre utal. Ezt most csak egész röviden említem, mert most nem erről van szó, hanem a közösségről. A megfürdés szó az a keresztségnek a szakkifejezése volt abban az időben. Azt mondja Jézus, hogy aki egyszer úgy döntött, hogy elkötelezi magát egy életre ő mellette, és ennek a jeleként megkeresztelkedett, annak ezt nem kell megismételnie. Az érvényes egy életen át. De az ilyen ember is, az elkötelezett Krisztus tanítvány is a világban él, a földön jár, és legelőször a lába piszkolódik be, azt viszont minél gyakrabban meg kell mosni. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, csak hogy a lábát megmossa. Ilyen értelemben megfürdni egyszer kell, lábat mosni sokszor. Megkeresztelkedni egyszer kell, ővele szövetséget kötni, de ebben a szövetségben megújulni ismét és ismét szükséges, a bűn bocsánata újra és újra szükségünk van. Nos, visszatérve a történethez, hogyan ábrázolódik ki ebben a Krisztussal és az egymással való közösség? Péter mondatát hadd idézzem ismét. Péter ezt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Krisztussal való közösség feltétele az, hogy ő megmoshassa az illetőt. Az élő Krisztussal ma is valóságos lelki közösségre csak az juthat, aki tőle a bűnei bocsánatát kérte és hittel elfogadta. A lelki megtisztulás teszi lehetővé, hogy közösségre jussunk vele. És mi ennek az akadálya? Az, ami Péternek emögött a mondata mögött lapult, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Mi volt emögött a mondat mögött? Kétségtelenül büszkeség. Ebben a mondatban a leghangsúlyosabb szó ez, hogy az én. A többiekét, ha úgy gondolod, mosd meg. Azok rá is szorulnak, azok olyanok. De az én lábamat nem mosod meg soha. Hogy mennyire nem az az alázat van mögötte, hogy Uram, ez képtelenség, hogy te a mester mosd meg a tanítvány lábát, azt mutatja az, hogy akkor azonnal készségesnek kellett volna lennie, hogy akkor fordítsuk meg. Ez így nem működik, Uram. Én nem tudom tőled ezt elfogadni, olyan kicsi vagyok hozzád képest. Hanem így kellett volna folytatódni. Majd én a tiédet, ha megengeded. Még az is megtiszteltetés, ha megmoshatom a te lábadat. Keresztelő János így gondolkozott. Ő tudta, hogy ki az, akinek a sarúja szíját sem méltó megkötni. Péter hogy nem tudja itt? És ha tudja, miért nem következik ebből azonnali ennek megfelelő cselekvés? Mert ott dolgozott benne ez a büszkeség. Az enyémet nem mosod meg soha. Én nem szólulok rá. Vagy én külön vagyok, mint a többiek. Egész pontosan nem tudjuk, hogy mire gondolhatott ő ott. De emögött, a határozott mondat mögött valami eféle húzódik meg. És ezért ilyen éles, kategórikus Jézus válasza, hogy ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mert Jézussal csak az juthat közösségbe, aki teljes tudatában van annak, hogy rászorul arra, hogy Jézus megtisztítsa. Aki pontosan tudja, anélkül, hogy mások mondanák neki, hogy mennyire szennyesek vagyunk. Aki el is tudja mondani, hogy legfőképpen mi szennyezte be a szívét, a gondolatait, az életét mostanában. És ő nem akar ilyen maradni. És tudja, hogy ezekre csak Jézus adhat bocsánatot. Vagy ezek től, az ismétlődő bűnöktől, csak ő adhat szabadulást. Jön hát hozzá. Mindig kicsit zavartan, mindig csodálkozva, mindig tisztában van az ilyen ember azzal, hogy szörnyű ez, hogy ő az Úr és a Mester, aki tudja, hogy az Atya mindent a hatalmába adott, ő száll alá, és ő tisztít meg, és egyáltalán szóba áll velem, és foglalkozik velem. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, arra se vagyok méltó, hogy rám tekints, de tudatában vagyok annak, hogy rád szorulok. És köszönöm, hogy te kész vagy foglalkozni velem. Itt vagyok, mossál meg, Uram. Akinek a szívében ez van, és ezt ki is mondja, az kerül közösségbe az élő Krisztussal. Azt tapasztalja meg, hogy ez nem valami fikció, ez nem egy kegyeskedő fordulat, hogy közösség az élő Krisztussal, hanem ebben lehet igazán élni, és ebből élhet igazán a hívő. Hogy naponta újra rászorulok, hogy adjon nekem bocsánatot, tisztulást, szabadulást, és ő gazdag a kegyelemben, és bővölködik a megbocsátásban, és lehet kegyelemből élni. Aki azonban azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, az marad olyan szennyes, amilyen, és soha nem kerülhet igazán közel Krisztushoz. Mert minket az elnyert bűnbocsánat visz közel ő hozzá, és a rászorultságunk tudata tart meg az ő közelében. Aki azt képzeli, hogy különb a másiknál, aki úgy gondolja, hogy neki nincsenek bűnei, az marad egyedül. Az soha nem lesz közösségben Krisztussal. Ezért kell minden úrvacsora előtt nagyon konkrétan tisztáznunk, hogy úgy gondoljuk-e, hogy megint rászorulunk az ő bűnbocsátó kegyelmére. Elmondtuk-e neki azt, hogy elsősorban mire kérjünk most bocsánatot? Merjük-e kérni tőle azt, amit a puritán atyák így mondtak minden úrvacsora előtt, Urunk, ajándékozz nekünk a bűnbánat könnyeit és a bűnbocsánat soha el nem múló örömét. A bűnbánat könnyei ajándék, testvérek, mert szegény, szerencsétlen az az önhitt ember, aki úgy gondolja, hogy neki nincs mit megbocsátani. És vak az az ember lelkileg, aki nem tudja elmondani, hogy mire kér bocsánatot, és miből akar szabadulni. És hitetlen az, aki nem veszi komolyan, hogy Jézus tud adni bocsánatot, és egészen mássá újjá tud tenni minket. Ő pedig azt akarja, hogy ne legyünk vakok, ne legyünk hitetlenek, és ne maradjunk bebetonozva a ránk jellemző bűnökbe, hanem tudjunk újra és újra tisztulni, ő vele mindig újat kezdeni, és újra és újra elmondani, te levetted rólam bűneimnek terhét, amit Dávid ír az egyik zsoltárban. Istennek nagy ajándéka az, amit így szoktak nevezni, hogy bűnlátás. Amikor, ha nem is úgy, ahogy Isten láthatja a mi bűneinket, de azoknak egy részét legalább látjuk, és el is akarjuk hagyni. Lelkileg mindvégig fiatalos marad az, aki mindig változni akar, és aki nem mond le arról, hogy Isten meg tud minket változtatni. Ismerek olyan idős, nagyon idős, az éveik számát tekintve, hívő testvéreket, akiknek a számára ez egészen természetes. Múltkor mondta valaki, hogy lehet, hogy már csak heteim vannak hátra, de én azt a néhány hátra levő hetet is tisztábban szeretném eltölteni, mint az eddigieket. Ilyenné formálja Isten azokat, akik kérik az ő megtisztító kegyelmét, és bíznak abban, hogy ő meg tud minket mosni. Nem mondjuk soha azt, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, de mondjuk el gyakran azt, mossál meg engem, mosd meg Uram. Ez az egyik. És mit mond ez az ige az egymással való közösségről? Az derül ki ebből is, meg a Szentírás több más helyéről is, hogy aki átéli újra és újra, hogy én rászorulok Isten bűnbocsátó kegyelmére, és mivel ő ezt kínálja, jövök, és újra kérem, és elfogadom, és hálás vagyok érte. Az ilyen ember nem fogja különnek tartani magát másoknál. És az ilyennek nagyon könnyű elfogadni a többieket, úgy, amilyenek azok. Az ilyen embernek nem csak aranymondás lesz, amit megtanult valamikor a Bibliából, hanem Pál apostollal együtt a saját szívéből mondja, hogy a bűnösök közt az első vagyok én. Hát akkor most kire mutogatnék én újjal? Ki fölött ítélkezném? Dehogy teszem? Szeretem az én bűnös testvéreimet, és azzal a szeretettel, amit Jézustól kaptam, szolgálni akarok nekik. Jézus itt azzal zárja ezt a történetet, hogy példát adtam nektek, hogy ahogy én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek egymással. És akkor már érdemes egy kicsit egészen közelről és gyakorlati módon megnéznünk, hogy mi is történt itt. Miért mosta meg Jézus a tanítványok lábát? Azért, mert szükségük volt rá. Ő neki mindig ez az egyetlen indoka volt, hogy segített. Semmi több nem kellett. Akinek szüksége van rá, jól esett nekik, senki nem volt, aki megtette volna, boldogabbá tette őket. Egyáltalán az egész együttléthez hozzájárult, ha valaki ezt megcsinálta, más nem akadt, elvégzi ő. Mégpedig személyválogatás nélkül. Azt olvastuk, hogy Júdásét is megmosta. Miután megmosta, ment el Júdás, és jelentette a megbízóinak, hogy hol tudják Jézust aznap éjjel csendben letartóztatni. De az övét is megmosta. Érdemes azért erre fölfigyelnünk, ha most nem beszélünk is róla részletesen, hogy hiába tartozik valaki Jézus tanítványi köréhez, hogyha közben Jézus ellenségeinek szolgál. Akkor a Jézus azt mondja, hogy tisztátalan. Júdás még nem fürdött meg. Ő nem kötelezte el magát Jézusnak. Azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt. És hiába mosta meg a lábát, a lábmosás nem pótolja a megfürdést. A sok lábmosás sem pótolja a megfürdést. Úrvacsorázhat valaki akárhányszor, ha nem született újjá. Ha nem történt meg az életében ez az életre, sőt örök életre szóló fordulat, hogy elfordult a bűneitől, és odafordult Jézushoz, és elkötelezte magát az ő szolgálatára egy életre. Ez a megfürdés. Ezt nem pótolja a lábmosás. De ha ez megtörtént, akkor ezt a közösséget megerősíti mindig. A bűnbocsánat nyer is, amit itt Jézus a lábmosással szemléltet. És mit tett Jézus tulajdonképpen, amikor itt megmosta a tanítványok lábát? Azt olvastuk, hogy vacsora közben felállt. Egész egyszerűen gondoljuk ezt el, akár magunkra alkalmazva is. Fáradtan, éhesen már leültek. Mindenki várta, hogy kapjanak valamit. A különböző nedvek termelése már megindult. Jézus várt, hogy valakinek eszébe jut-e, hogy megmossa a többiek lábát. Nem. Ilyen alantas szolgálat rangon aluli a tanítványoknak. Útközben is azon veszekedtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Akkor Jézus, aki tudta, hogy az Atya mindent az ő hatalmába adott, föláll és megmossa a lábakat. Lemond a maga kényelméről. Igazán nem az ő dolga lett volna. Senki nem kérte rá, senki nem fogja megköszönni sem. De nem ezért teszi. Az egyetlen indok, szükség van rá. Van-e más, aki elvégzi? Nincs. Akkor gyerünk és csináljuk szó nélkül, szívesen. Nem morogva, nem kioktatva őket, nem szemrehányóan, személyválogatás nélkül, Júdásét is ugyanolyan szeretettel, mint a többiekét. Ez Jézus. És erre teszi ő képesekké azokat, akik általa megtisztultak, akik újra és újra kérik és engedik, hogy megtisztítsa őket, akiknek ő vele valóságos közösségük van. Mert ez a jézusi szeretet árad át az ilyen embereken másokra. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy sok ilyen hívő embert ismerhettem gyerekkorom óta, akiknek az életében olyan természetes volt a másokért való áldozatvállalás, a másoknak való segítés, akiknek eszükbe se jutott soha, hogy elkezdjék számolni, hogy ő mit tett én nekem, én mit tettem ő neki, most kikinek tartozik, hanem amikor még nem ismertem is a Bibliát, már láthattam hívők életében azt, hogy mit jelent abban a szellemben élni, amit Pál apostol így mond, hogy tartozunk pedig mi, akik a Krisztustól már sok mindent kaptunk. Kinek tartozunk? Mindenkinek. Nyilván nem tudunk a világ minden szegényének segíteni, nem is kell. Azoknak kell, akiket mellénk tett le Isten. Akiknek a nyomorúságáról tudunk, és amikor tudunk valamit segíteni. De ez lesz az alapállása, a lelkülete, az attitűdje az ilyen hívőknek, akik Krisztussal közösségben élnek, hogy mindig nyitva van a szemük, hogy melyik nyomorúságot bízta rám az én Uram, és boldog vagyok, ha egy picit törleszthetek abból a sokból, amit én tőle kaptam. Neki nem tudom én viszonozni, még megköszönni sem tudom. De nem is ezért adta, hanem azért, hogy adjam tovább. Amikor ez természetes lesz, ott alakul ki igazi közösség. Amikor valaki ezt egyoldalúan is kész és képes gyakorolni, úgy, hogy sokszor észre sem veszi, a kívülállók veszik észre, az az igazi. És Isten minket ilyenekké akar formálni. Igazi közösség ő vele, és igazi közösség egymással, amely közösség az áldozatos szolgálatban, a cselekedetekben megnyilvánuló szeretetben mutatkozik meg. Jézus életében annyira a helyén volt mind a két kapcsolat. Olyan tökéletes közösségben volt az atyával mindig. Olyan egyértelmű volt, hogy az atya parancsol, és ő engedelmeskedik. Olyan közel volt hozzá mindig, néhány szavas imádságai elárulják ezt. A legelképesztőbb helyzetben úgy tudott beszélni az atyával, mintha egy csendes zugban imádkozott volna. Mert mindig az ő színe előtt élt, mindig vele közösségben. És a másik is olyan gyönyörű példa számunkra, akárkivel találkozott. Mindig azt tudta adni, amire az illetőnek szüksége volt. Zákeusnak azt, ami neki kellett, a samáriai asszonynak azt, és így tovább sorolhatnánk. Mindig azt, ami az illetőnek kellett. Amikor egyszer a programját kellett megfogalmazni, akkor ezt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ez utóbbia csak ő volt képes. Csak az ő élete érvényes váltság Isten előtt élettünk. De az élet módot azt nekünk is példaként adta. Nem arra vagyunk, hogy nekünk szolgáljanak, hanem hogy mi szolgáljunk. És ha nem is úgy, mint Jézus a kereszten, de évek, évtizedek alatt adjuk oda csöndesen az életünket másokért és másoknak. Ez miért tragédia? Ha nem így érdemes élni? Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. De ha vállalja, hogy elhal, sok gyümölcsöt tel. Csak gyümölcsöző életet érdemes élni. Ő erre hív minket, és erre tesz képesekké is minket. És az úrvacsora egyebek között erre is emlékeztet mindig, és ebben is meg akar erősíteni. Közösség a mi Urunkkal, nagyon rászorulok, Uram, a bocsánatra, most is, ami eszembe jut, vagy nyomaszt, azt el is tudom mondani neked, De kiegészítem azzal, amivel Dávid, hogy amiről nem tudok még, hogy bűn az életemben, azt is bocsáss meg nekem, és ugyanakkor hálából kész vagyok bárkinek szolgálni. Természetes, hogy ez áldozatba kerül. Le kell mondanom a kényelmemről, át kell rendeznem az időbeosztásomat, sok mindenről le kell mondanom, de hiszen én önmagamról lemondtam, amikor Jézus követésébe léptem. És így leszek alkalmas arra, hogy az ő szeretete áradjon át rajtam másokra. És ez lehetséges fogyó erővel, betegen, időskorban is, egyedül élve is, olyan temérdek szükség van körülöttünk, akinek Isten kinyitja a szemét, az egyszerre talál tennivalót. Tennivalók közé értve a rendszeres, buzgó, közben járó imádkozást is. Legjobb ezt elkezdeni még ma. Arra gondoltam, hogy annyira gyakorlatiasan írja itt le az ige nekünk, hogy vacsora közben áll föl Jézus és csinálja mindezt. Nem lehetne elkezdeni akár már ma a vasárnapi ebédnél. A legtöbbször előfordul az, hogy valami nincs ott az asztalnál. Valaki hozza már ide. És ilyenkor teljes mozdulatlanság van az asztal körül. Nem lehetnénk mi az a valaki, akinek talán mondani sem kell. Észreveszem magamtól, mert arra van beállítva a szemem is, meg a szívem is, hogy mivel szolgálhatok másoknak. És nem morgok, hogy mindig csak én, meg miért megint én. Hát én kaptam a legtöbbet tőle, ha elfogadtátok azt a tisztaságot, amit ő kínál. És ebből természetesen következik, hogy tartozom mindenkinek. Adósa vagyok. És egy életen át boldogan törlesztek. A jutalmam az, ha még több lehetőség van a szolgálata. És ő ehhez még több erőt is fog adni. És ez személyválogatás nélkül. Az utálatos szomszédnak is, ha arra van szüksége, az iskolában is, a munkahelyen is, ahol valami különös kellemetlenségbe ütközünk ott is. Eszembe jutott készülés közben, hogy édesanyám vasárnaponként többször küldött tőlünk egy-egy kislábas ételt vagy süteményt egy-egy magányos idősnek, és volt egy néni, akihez nem szívesen kézbesítettem ezeket az adományokat, mert nagyon büdös volt nála. És aztán édesanyám egyszer megmagyarázta, hogy ő már megpróbálta megszüntetni annak az okát, de a néni nem járult hozzá, és fogadjuk el a nénit így, és szeressük őt így, és nem tudom még miket mondott, de valahogy úgy a helyére billent a szívemben ez, és attól kezdve a nénit azzal a rosszaggal együtt szerettem. Nyilván nem véletlenül juttatta ezt most eszembe Isten, mert most is lehetnek előítéletek bennünk, az egyiknek szívesebben, a másiknak kevésbé, amannak meg végképp nem. Jézus amannak is megmosta a lábát, mert annak is szüksége volt rá. Akkor is, ha ő nekem nem segített, mikor bajban voltam, akkor is, ha nem fogja megköszönni, akkor is, ha a többieknek meg lesz a véleményük rólam, hogy egy ilyennek is segítek, Istennek is meg lehetett volna a véleménye rólam. És mégis utánam jött Jézusban, és segített. Imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk, hogy nem arra biztatsz minket, hogy rejtegessük a szennyesünket, és köszönjük, hogy kijózanítasz minket abból az illúzióból, mintha önmagunk is meg tudnánk tisztítani magunkat. Köszönjük, hogy nagy szeretettel ígéred nekünk, hogy Jézus Krisztusnak, a te fiadnak vére megtisztít minket minden bűntől. Ajándékozz meg minket valóban az erre való vágyakozással. Ajándékozz meg minket bűnlátással. És a bűnbánat könnyeivel azért, hogy aztán a bűnbocsánatot nyerteknek a nagy öröme mindörökkel miénk lehessen. Engedd megtapasztalnunk, hogy mekkora árat fizettél te mindezért, Urunk Jézus Krisztus. És indíts minket arra, hogy az irántad való hálánk hadd váljék mindennapi cselekedetekké. Hadd tudjunk szívesen szolgálni egymásnak. Mindenkinek, akinek szüksége van segítségre. Szabadíts meg minden személyválogatástól, előítélettől, kényelem szeretettől, lustaságtól. Gyógyíts ki abból, hogy különbeknek tartsuk magunkat, mint egymást. Szabadíts fel minket arra, hogy önmagunkat megtagadva készek legyünk egymásért élni. A te kimondhatatlan szereteted áradjon rajtunk keresztül másokra. Engedd ennek a csodáját már ma megtapasztalnunk. Segíts el mindnyájunkat a veled való igazi közösségre, arra a mély, bensőséges kapcsolatra, amiről ez a világ semmit se tud, amiből táplálkozhatna a mi boldogságunk, reménységünk, ami tartást ad kísértések között, ami áldássá tenne minket a környezetünk számára, és amelyikben üdvösséget nyerhetünk mindnyájan. Ajándékozz meg minket ezzel, Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük mindazt, amit most mondtál nekünk, amire indítasz. Engedd, hogy cselekedet és valóság legyen belőle. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vannak, akik már otthon készültek a mai úrvacsorára, vannak, akik most döntötték el, hogy szeretnének tisztulni, és valamit itt hagyni, és Istentől kapott bocsánattal tovább menni. Mindezeket szeretettel hívom ide. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránti és mindenki iránt való szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fethetetlenekké a szentségben Isten előtt. Amen.